Azt hiszem, hogy a vásárhelyi közönség ilyet még nem evett a Nemzeti Színházban, hogy egy ekkora koprodukcióban, amelyben összeáll a Spektrum Színház, a Maros Művész Együttes nagy táncos serege és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat jó néhány színésze még nem volt. Tamási pedagógiai célzatú darabját választotta a rendező a Spektrum Színháztól, Török Viola. A Nemzeti Színház, amely már sok éve ráállt egy kortárs, modern színházi nyelvezetre, miért tartotta fontosnak azt, hogy három intézmény, egy Tamásit, egy másik nyelvezetben elmeséljen a közönségnek?
Fontos minden összefogás. Ezért természetesen nagyon-nagyon, tehát örömmel vettük ezt a felkérést a partnerségre. Igazán itt tehát egy sikeres pályázat után keresett meg bennünket a Maros Művész Együttes, illetve a Spektrum Színház, hogy ezt hozzuk létre együtt. Ennek én nagyon örültem, de külön örültem Tamásinak és a Tündöklő Jeromosnak. Vannak olyan darabok, amihez kell, feltétlenül szükséges az a táncos társaság, amit a Maros Művész Együttes tudott leszolgáltatni, és ugye ez az előadásban is mint egy erős jel úgy vesznek részt a táncosok. A Jeromosnak meg azért örültem nagyon, mint téma, mert egy olyan fontos dologról szól, ami ma megszólít bennünket. Nem csak itt Vásárhelyen, nem csak székelyeket, nem csak magyarokat, hanem, mert ugye azt is mondják a darabban, hogy és hogyha nem tudunk élni másként, emberként, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, akkor fegyver lesz a kezünkben a becsület, a hit, azok a morális és a kulturális dolgok, amitől mi közösség tudunk lenni, és tudunk viszonyulni a világhoz. Tehát, és ez a legfontosabb, hogy ebben a picit irányvesztett világban, amikor az igaz, és az rendben is van, hogy az ember az nagyon fontos, de azon túl vannak és lesznek közösségek, lesznek, ha már nemzetek nem lesznek, akkor lesznek foci rajongó törzsek, akik ezért vagy azért fognak egymásra haragudni, és én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a Földön van alig 10-valahány millió magyar ember, aki beszél egy olyan nyelvet, amit senki nem ért, senki a Földön. Van egy kultúrája, és ez képez valami közösséget, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy erre vigyázni kell. És ugye maga a történetben igazán ez történik, hogy megérkezik egy ember egy közösségbe, ami irányt vesztett, és fölajánlja elsősorban pénzt, másodszorban egy ideológiát, aminek az egyik fő vonala az, hogy a nép a fontos, az élén egy vezérrel, aki ő maga, és ő ezt mind finanszírozza. Ilyen nincs, hogy nép. Egyének vannak, egyéni döntések vannak. Vannak hasonló döntések, és az közösséget tud teremteni. És van egy gyerek. Ez a közösség, ahová megérkezik Jeromos, igazán el is bukik. És van egy gyerek, aki most eszmél, aki hoz valamit, neveltetésből, mentalitásából, ahogyan ő látja a világot. És egyszer csak ez a gyerek pirít rá az apjára és az egész közösségre, amitől egyszer csak kinyílik a szemük, és azt mondja a gyerek, hát mégsem veszett el a becsület. És hogy mondjam, ezek tűnhetnek elkoptatott fellengző szavaknak. De azért enélkül, hogy mondjam, ezek nélkül emberek sem tudunk maradni. Ezt gondolom én. Úgyhogy nagyon örülök ennek a témának, hogy ezt vizsgálat alá helyeztük, hogy ez elgondolkodtat.
Milyen gondolatok, érzések kavarogtak a rendező Török Violában, hogy Tamásinak ezt a nagyon erős, erkölcsi, példázatú Tündöklő Jeromos című drámáját választotta?
Hát mikor egy ilyen Tamási műhöz nyúl egy rendező, akkor mindig óvatatlanul arra kell gondoljon, mint minden darab esetében, hogy mennyire aktuális, mennyire mond valamit nekünk ma. Egy ilyen, ugyan a múlt században írt mű, de azért nem egy kortárs dráma. Hát ilyen szinten szerintem a Tamási Tündöklő Jeromos a legaktuálisabb lehet, hiszen egy értékmentésről vagy a pénzről szól. Tehát, hogy a pénz mennyire, és a pénznek a hatalma, amit mindnyájan érzünk, mennyire tudja más irányba terelni azt a közösséget, ami a maga nyomorúságában eddig úgy, ahogy megmaradt. És ilyen szinten most a kísértés nagyon nagy, hogy tényleg egy jobb élet reményében az emberek feladják-e az eddig életüket, értékrendszerüket, akár hazájukat, identitásukat. És ez szerintem Székelyföldön élvén, és itt Erdélyben ez halmozottan aktuális.
Mindnyájan ismerünk Tündöklő Jeromosokat a mai életünkben, nem is egyet, többet is. Felmerült ugye a kérdés, hogy a színháznak, a mai kortárs színháznak vajon dolga-e felmutatni, megkeresni a jót, a rosszat, szembesíteni, és ezt a közönségnek valahogy erősen megüzenni.
Hát mióta Shakespeare úgy megfogalmazta, hogy tükröt tartani a világnak, szerintem ez mindenképpen a színház szerepe, hogy valamilyen formában a bennünket foglalkoztató kérdéseket, gondolatokat tükrözze és megfogalmazza, és nyilván, hogy annak ellenére egy drámai játékról van szó, és lehet, hogy ilyen szórakoztató műfaj kategóriában van Tamási az utóbbi években besorolva. Én úgy érzem, hogy aktuálisabb, mint bármikor, hiszen Tamási a maga módján, a maga idejében ő is egy formát keresett azoknak a gondolatoknak, amik akkor is hasonló módon kínosak, fontosak voltak, hiszen a múlt században is ugyanígy a népe sorsa függött a különböző történelmi helyzetektől, és ott is arról szólt a kérdés, és úgy tevődött föl a kérdés, hogy menni vagy maradni, beolvadni, vagy saját kultúrát megőrizve, identitásunkat megőrizni. Most még nagyobb a kísértés, hiszen Európa hív, és a nagyvilág, és pillanat alatt ez az egész probléma megoldódhat, hogyha nem vigyázunk azokra a kis kincseinkre, amik még a mai napig valahogy nagy nehezen megtartottak.
Ennek a drámának is, a Tündöklő Jeromosnak van egy erőteljes népnevelői indítatása, mint más Tamási drámának is, gondolok a Vitézlélekre is, amelyet szintén láthattunk itt Erdélyben. A Magyarországi Nemzeti Színház és a Spektrum Színház előadásában is valahogy kortárs közönségként elszoktunk attól, hogy a színház erőteljesen megmondja nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mintha ez valahogy relativizálódott volna, és mint közönség ugye szeretnénk mi eldönteni, hogy ez hogy van. Itt pedig erőteljesen ez így megmutatkozik Tamási révén. Ilyenként kérdem, hogy a színháznak a rendező Török Viola szerint lehet egy ilyen nevelői jellege is?
Hát igen, mostanában ez nagyon nehéz kérdés, mert az a színház, amelyik azt mondja magáról, hogy nem befolyásolja a közvéleményt vagy az egyes embereket, az hazudik, hiszen minden színház előadás valamilyen formában hat a közönségére. Rengeteg irány viszi el, ha a ország különböző formáját mutatja meg, tehát az, hogy gyakorlatilag minden választható a világban, a jó és a rossz, illetve arra próbál rávilágítani, hogy ez minden relatív, tehát a jó sem mindig jó és a rossz sem mindig rossz. Az is egyfajta értékrendszer közvetítés. Ezért hajlamos a mai kortárs színház a nagy világban zajló relativitás elméletet tükrözni, tehát ezt a minden és semmi nem ítélhető el, tehát mindenki szabadon választhatja meg az értékrendszerét. Itt viszont ez már régebb, valószínű, az már a görögöktől, az ókori színháztól kezdve sem ilyen egyértelmű, hiszen már ott is felmerült a kérdés, hogy elszakadni egy értékrendtől, és rohanni a biztos halálba, vagy inkább megtartani. De Shakespeare-en keresztül is ezt lehetne követni, hogy ugyan minden alternatívát bemutat a színház, hogy mi a jó és mi a rossz, de azt is megmutatja, hogy a romlásba hogy vezet a rossz, és a jó azért valamilyen formában megtartja az embereket. Na most ez így túlságosan egyértelmű vagy olyan egyszerűnek tűnik, hogy a jó és a rosszról szól a színház, de mivel Tamásiról van szó, ő is a maga módján folyamatosan ezzel foglalkozott. Ő is próbálta megfogalmazni, hogy az embereknek mi a jó és mi a rossz, hiszen ez a legnehezebb szerintem minden pillanatban eldönteni. És így úgymond a formát, tehát egy formát, amit megtalál az ember, az üzenete az ugyanaz marad. Tehát ha a színház, ha a tánc, ha az ének, mint kifejezési forma használhatik, akkor is valamilyen üzenete csak van a világ felé. És én úgy érzem, hogy nem lehet felelősség nélkül a mai világban sem alkotni, tehát mindenki tudatában van annak, hogy hatással van a közönségére, sőt, felvállaltan szerintem minden alkotói csoport felvállalja és hirdeti is azt, hogy mit akar üzenni a közönségének.
Ez egy kulcsfogalom, ez a felelősség. Vannak más szempontok, amelyeket színházi rendezők életbe ültetnek. Nem mindig első helyen van a felelősség egy rendezői koncepcióban. A Török Viola színházi elképzelésében ez egy kulcsfogalom?
Hát mindenképpen a darab választásnál én ezt úgy érzem, hogy valamilyen formában ezt föl kell vállalni, hogy mit akarunk üzenni a közönségnek. És pontosan azért, hogy ez ne csak egy ilyen rendező általi hangulati választás legyen, ő nekem azért, mert most éppen ez tetszik, hanem. És ez szerintem senki nem is szokta választani a darabjait, hogy mert éppen így tetszik, hanem azzal mindenképpen akar valamit üzenni a közönségnek, hiszen nem is lehet másképp ilyen öncélúan megfogalmazni semmit, mert ő úgyse jön le, tehát hogy csak azért, hogy szórakoztasson, vagy hogy csak azért, hogy töltsük az időt egy színház előadáson, azért nem érdemes egy csomó embert egy ilyen közös munkába bevonni. Én inkább úgy éreztem, amikor ezt a darabot választottam, és főleg ilyen formában, tehát úgy, hogy a színészekkel és a néptáncosokkal együtt képzeltem el ezt az előadást, hogy két fajta irányt kellene valahogy egy tető alá hozni, és egyáltalán megkísérelni azt, hogy két intézmény vagy két formanyelv hogy tud közösen egy üzenetet. Tehát a színházi nyelv megjelenítés és a néptáncnak a nagyon is aktuális formákat kereső nyelvezete hogy tud közösen egy olyan aktuális megfogalmazni, ami érvényes most is. Népi együttes választás, a táncos együttes választása, ez tudatos volt részemről, hiszen ez a három, és ez a két formanyelv, inkább mondjam így, tehát a színházi világnak a formanyelve és a néptánc, az szerintem egymást egész kiegészítheti, erősítheti, és ugyanakkor a nagyon is erdélyi jellegzetesség lehet, hiszen itt még élnek a néptánc formanyelvéből adódó üzenetek, és ez egy ilyen kísérlet volt, hogy a két formanyelv mennyire tudja egymást erősíteni és kiegészíteni.
Nagyon makacs rendező vagy, hogyha megpróbálod ezt a két olykor kibékíthetetlennek vagy inkompatibilisnek elkönyvelt műfajt, a kortárs színházi nyelvet, formavilágot és a néptáncnak a nyelvét valahogy hát közös nevezőre hozni. Gyakran gondoljuk úgy, hogy a kettőnek, a kortárs színháznak, vagy a mai színháznak és a néptánc előadásnak lehet, hogy nincs is közös közönsége. Mégis te hittél abban, hogy nem csak hogy van, hanem hogy ezt kiharcolod, diplomáciával összehozod ezt a két formanyelvet, társulatot, megveszekedsz, verekedsz, harcolsz értük, és végül is színpadra teszed, mint egy nagy megaprodukció.
Hát igen, ez valahogy olyan abszurdnak tűnik számomra, hogy itt egy nyelvet, tehát magyar, most éppen a magyar nyelvről van szó, beszélő közösség, úgy annyira külön világban él, és valahol mind a kettő ezt a közös kultúrát, lelkiséget hordozza. És számomra én úgy érzem, hogy nincsenek olyan messze ezek a világok, és mégis, mintha mélyítenénk a szakadékot, tehát úgy éreztem, hogy addig, ameddig teljesen elszakadnának egymástól, meg kellene találni azt a hidat, ami összeköti őket. És érdekes volt, hogy a próba folyamat alatt én nem is éreztem ezt a szakadékot, tehát néha nagyon abszurdnak tűnik, de mikor egy városban levő, egy nyelvet beszélő emberek felkerülnek a színpadra, két út áll előttük, vagy abszolút nem értik egymást, és ez hihetetlen számomra, és elképzelhetetlen, vagy pedig úgy tűnik, hogy mégiscsak értik, csak eddig valami miatt egy ilyen külön burokba léteztek mind a ketten, és ezt a burkot kellene valahogy megszüntetni. És néha, és sokszor, és lehet, hogy egyre inkább, vagy mindig, úgy tűnik itt a produkción belül, hogy egy légtérbe, egy gondolatban és érzelemvilágban élnek ezek az előadók és alkotók, és hogy mégiscsak létezik ez a kommunikáció. És valahogy talán ez egy olyan lehetőség arra, hogy a közösség is, ami szintén megosztott, valahol egymásra talál, illetve megtalálja a közös hangot, hogy vajon tudunk-e még egymással beszélni, és akkor hogy is képzeljük el azt, hogy a más nyelven beszélő, más kultúrában élő emberekkel egyáltalán szót tudunk érteni.
Tündöklő Jaromossal szerettem volna beszélgetni, de hát ugye Henn János volt az, aki azt hiszem elmondhatjuk, hogy egész Erdélyben talán most a legközelebb áll Tündöklő Jaromos karakteréhez, szerepéhez.
Na vajon miért? Ez egy érdekes felvezetés.
Én azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban te nagyon le kellett ásál Tündöklő Jaromos képzeletbeli lelkének a mélyére, és fel kellett térképezd azt, hogy ki ő, és mit akar pontosan.
Nekem azért úgy szöget ütött a fejembe, hogy miért mondod ezt, hogy nekem kell ezt játszani, mert hogy ez egy jó kérdés amúgy. Tehát, hogy valójában ez mindig a legfőbb kérdés. Annál sokkal fontosabb, mint hogy milyenek vagyunk a színpadon. Ez nagyon furcsa dolog, ez lehet, hogy a hallgatók nem is értik annyira, de nem azért, mintha nem érthetnék. De ez egy alapvető kérdés, hogy miért vagyok én Jaromos. És ezeket a kérdéseket meg kell találni a válaszokat ahhoz, hogy majd később az a Jaromos, akit majd látunk a színpadon, az olyan legyen, amilyet mi elképzelünk. És ilyen értelemben nekem az egyik legkellemesebb találkozásom, bár nagyon sok munkába került, és nagyon nehéz munka volt, de nagyon-nagyon-nagyon szerencsés találkozás. Tudnilik, azt gondolom, hogy Tamásinak szinte az egyik legönleleplezőbb és legmodernebb darabja, és mint karakter a legmodernebb alapvetően, mert hogy tévedés azt gondolni, hogy ez a darab, ez a székely-magyar kisközösségeink szellemi purgatóriumáról szólna. Mert nem, mert hogy ennél azért sokkal többről van itt szó. Egy olyan tükörállításról, tükörképről van szó, amivel mindannyian szembe kell néznünk. És akkor itt érem tetten azt, amit mondtál, tehát, hogy mindannyiunk életében eljön egy pillanat, amikor önmagunkkal, a közösségünkkel, a társaságunkkal, a családunkkal, legmélyebb, immanensebb mi voltunkkal találkoznunk kell. És Tündöklő Jaromos ez az ember, aki erre biztat, erre késztet, erre hív.
Gondolom, ezek zajlottak le benned, miután megtudtad, hogy te leszel Tündöklő Jaromos. Vissza tudod idézni azt a pillanatot, amikor szembesültél azzal, hogy te kell alakítsd a színpadon őt?
Most ez ne hangozzék önteltnek, de szinte minden nap találkozom egy ilyen állapottal. Pont azért, mert hogy amint mondtam, Jaromos alapvetően egy tükör. Tehát, hogyha minden nap ebbe a tükörbe belenézünk, akkor minden nap eszünkbe jut, hogy valamit kell tennünk, és valahogyan tovább kell lépnünk. És amikor ez a szerep megtalált, illetve amikor kiosztotta rám Viola ezt a szerepet, akkor ilyen reveláció szintű volt, hogy hú. És amikor elolvastam a darabot, és a darabnak ugye van egy primér olvasata, ami egy eléggé folklorizű történet, de aztán én rájöttem, illetve a beszélgetéseink során rájöttünk, hogy ez sokkal mélyebben van ágyazva, mint azt gondolnánk, és akkor éreztem azt, hogy ez egy sokkal filozófikusabb, sokkal mélyebb történet, mint gondolnám. Nem a mefisztói képletekben kell gondolkodni, tehát nem az ilyen mértékű ördögi történetekben, hanem az a fajta kínlódás, kín, mindennapjaink gyötrelme, ami a legapróbb dolgokban zajlik, a mindennapokban. És amikor találkoztam a szereppel, akkor rájöttem, hogy ez egy kiváló anyag ennek a felmutatására.
Érkezett hozzánk Sáska Gáspár is Kovács Botond személyében, aki az előadás kulcsfigurája szerintem, a legizgalmasabb mondatokkal, a legizgalmasabb személyiséggel felúsztad a szemöldöködet, nem így érzette?
Hát valószínű, hogy van benne igazság. Én kb. Bemutató előtt, tehát premier előtt egy olyan két héttel rájöttem, hogy ennek ez akkor fog élni, hogyha de ez különben el is hangzott, hogyha lehetőleg egyszerűbben mondjuk akár a szöveget, vagy tehát ott tényleg valóban az élettől, az életből, ha mondjam így, mondhatok ilyet, lemajmolni embereket, akár vidéki, székelyföldi polgártársainkat.
Lemajmolni, de az ő eszességükkel, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki ott boldogtalankodik, vagy nem tudja feltalálni magát bizonyos helyzetekben, hanem arról van szó, hogy a te karaktered mond ki bizonyos igazságokat, köti össze a jót a rosszal, a tömeget az előkelőséggel.
Igen, hát az én figurám vagy karakterem, én mai napig nem tudom, mi a különbség a kettő között.
Mind a kettőt értjük.
Valóban a mai világban nem tudom elképzelni, hogy létezik ennyire őszinte ember, ennyire becsületes, még akár kisrác is, még azt sem tudom, hogy hány évest játsztam. mert nem tudom.
Apád ott van az előadásban.
Apám ott van, nem tudom, hasonlítunk, nem tudom, ez már nem az én dolog.
De úgy mégis te hogyan építetted fel? Tehát...
Én most nagyon egyszerűnek tűnik az egyszerű, de az egyszerű az a legnehezebb.
Igen, pontosan, és hát ez az egyszerűség kápráztatott el engem is nézőként, mert én nagyon-nagyon szerettem, amikor te a színen voltál. És úgy éreztem, hogy te is szereted ezt a Gáspárt.
Meggyőztél. Igen, kezdem megszeretni, sokáig harcoltam vele, nem csak Gáspárral, főleg Gáspárral, de a körülöttem lévőkkel is, meg ugye a helyzettel, a szituációkkal, de alapvetően kezdem megszeretni tényleg.
Én itt próbáltam nagy mondatokat előhozni magamból, meg ugye amiket megéltem én nézőként, de te hogyan helyezted be ebbe a történetbe Gáspárt, vagy mi volt az, amire figyelned kellett?
Na most ez egy közös munka nyilván, tehát ez és nem csak annyian mennyien a színpadon voltunk, nem tudom pontosan 50-60-an azt hiszem táncostól, zenekarostól, hanem ez közel még egy annyi, aki a színpadban, a színfalak mögött, meg akár az irodákban is dolgozik. Közös munka, tehát ez nem az volt, hogy én megvártam, hogy lepróbálják a darabot, aztán én is becsöppentem, hanem ez első perctől kezdve. Alapvetően nyilván főleg hárman dolgoztunk. Tehát mindent meg kellett beszélni, közben a rendezőre oda kell figyelni, ugye ő az alap, ő találja ki, hozza az ötletet, ő vagy a szereposztást. Azt gondolom, hogy nem tudom, belefértem én ebbe a kis történetbe.
Milyen utasításokat kaptál idézőjelesen a rendezőtől, vagy mire kértéged? A természetességen túl, ugye ezt már említetted.
Rendező ahány van, annyiféle. Most Török Viola személyében ő inkább egységeket lát, inkább képeket próbál meg kirajzolni az előadásaival, megfogalmazni. Nem annyira foglalkozik pont konkrétan a színjátszással. Nem feltétlenül rossz, de nem mindig szerencsés sem. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a sok negatív mellett, mert az is volt, ez egy óriási pozitív dolog volt számomra, hogy effektíve tényleg egyedül vagy egymásra utalva tudtunk abszolút színészből. Ezelőtt 100 éve nem voltak rendezők. Tehát színészből építettünk fel a saját tapasztalatainkkal, a saját habitusunkkal, fantáziánkkal.
Úgyhogy az előadás első 20 perce után azt éreztem a nézőtérről, hogy hú, milyen ellenszenves ez a tündöklőjáró most nekem, és ugyanakkor meg azt fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jól csinálja János, hiszen ugye valahol ez is a cél egy kicsit, nem? Hogy másfajta tükröt tartson.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés vagy mondat, mert igen, én nem gondolom nagyon ellenszenvesnek tündöklőjáró. Most az egyik kollégám jelzett úgy vissza a bemutató után, hogy ő neki azért tetszett, mert nem tudta eldönteni, hogy jó vagy rossz ez a Jaromos. És én is ezt gondolom, hogy szinte luxus azt mondani valamire, hogy jó, és szintén luxus azt mondani, hogy rossz, és ne azt mondani, hogy a jó, ami rossz, vagy a rossz, ami jó. Tehát, hogy nekünk nagyon tisztán kell látni, hogy alapvetően az emberi lélek struktúrája az nagyon bonyolultan van felépítve. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindig az, amit mi rossznak tekintünk, vagy hogy arról az emberről, akiről úgy gondolkodunk, hogy mondjuk megbukott az életbe valamilyen szinten, akár szakmailag, akár családilag, nem tudom, az csak föltétlenül rossz lehet. És sajnos ezeket a stigmákat így nyomjuk egymásra. Ezért Jeromos ilyen szempontból, igen, egy nagyon ambivalens figura. Én nyilván, mert nagyon szeretem Jeromost, ezért én nagyon jó ember tartom, és éppen azért, mert amit mondtam már, ez a fajta tükörállítás képességével bír, ami azt gondolom, hogy nem sokunk adománya, ez szinte ez egy isteni talentum, hogy képesek vagyunk tükröt állítani, úgy, hogy közben ne bántsuk az ember, de közben kihozzunk belőle azokat a dolgokat, amikkel neki is szembesülnie kell.
Akkor nem volt probléma azzal, hogy hogyan lehet ennek a figurának az igazságát megtalálni, mert hogyha ilyen ambivalens karakterekről beszélünk, akkor általában ugye probléma az, hogy mondjuk a nézőkben milyen érzéseket kelt a színész.
Annyiban, hát egyrészt ez technikailag nem volt probléma, mert én távol áll tőlem a székelység, és ezt ne vegye zokon a székelység, de én nekem nincsenek székely gyökereim, és ilyen értelemben megint teli találat, mert hogy ebben a közegben én soha nem mozogtam, hát úgy nézek ki abban a székely ruhában, pont a tegnap mondta valaki, hogy egy dolgot ígéri meg, és kezdtem, hogy mit? Hogy soha sehova nem fogod többet felvenni ezt a székely ruhát. Mondom, hogy zseniális, hát ezt én bóknak tekintem, mert tényleg nem fogom felvenni, nem azért, mintha nem tisztelném egyáltalán a hagyományainkat. De nem volt nehéz szembesülni ezzel a szereppel, vagyis nem volt ezt így nehéz megmutatni, mert én szeretem ezeket a archaikus, hagyományos közegekbe beemelt modernitást. Tehát számomra a színház ilyen szempontból izgalmas, hogy két idősík találkozik, vagy két kultúra találkozik. Tehát ezeknek a kultúráknak és idősíkoknak a feszültségéből mindig valami izgalmas jön elő. És persze hálás feladatok, amikor az oppozíciót kell megmutatni, és nem azt, ami a hajrában van.
Gondolom Török Viola tudott ebben segíteni, mert hogy ő rálátott erre a történetre, erre a karakterre. Mi volt az, amit úgy kért tőled?
Igen, nagyon sokat küzdöttünk ezzel a szereppel, mert hogyha belegondolunk akkor, és úgy nyersen elolvassuk a szöveget, akkor szinte nem létező. Ez az ember nem eszik, nem iszik, ez semmit nem csinál, ez csak jön és elmondja, hogy mit gondol. Tehát, hogy mi meg kellett találjuk ennek a karakternek a spirituális részét, a szellemi oldalát. Tehát, hogy ez nem elég, hogy csak mozog, hanem ez az a típusú ember, aki ha elmegy, hagy valamit. És Viola ebben nagyon sokat tudott segíteni, hogy éppen a beszélgetéseink által és az állandó morfondírozásaink által, hogy hogyan lehet úgy létezni a világban, hogy amikor majd elmész, mindegy hová, mert nem tudjuk, hová megy a romos, azt se tudjuk, hogy honnan jön, hogy valami maradjon, tehát hogy valaminek maradnia kell. Alapvetően, ami a színházban a legizgalmasabb és a legszebb, az a beszélgetéseink által tudott sokat segíteni, mert hogy a lényegi része az rám volt bízva, hogy hogyan gesztikulálok, hogyan járok és mit csinálok.
Hát ugye ez a jelmezben is megmutatkozott a különbséget illetően, tehát hogy nem székelyruhában kezdesz, mondjuk azoknak, akik még nem látták az előadást.
Igen, igen, tehát jó volt ilyen szempontból a csapat, mert mindenféle jelzést felhasználtunk, és mindenféle metakommunikációs lehetőséget kihasználtunk, hogy ennek a figurának azért a másságát mutassuk meg. Tehát, hogy én nem is igyekeztem, hogy mást mutassak, mint ami alapvetően vagyok. És azt gondolom, hogy ez alapvetően a színházban az egyik legnagyobb élmény, amikor. Most teljesen attól függetlenül, hogy a nézők mit gondolnak, és szeretik-e vagy sem, de amikor magadat viszed fel, amikor te vagy ott, és szevasztok, akkor az egy nagyon áldott pillanat. És hogy ezt vállalni főleg.
Hogyan értelmezette, vagy hogyan látott-e Gáspár és Jeromos viszonyát, vagy hogy tudott ez az előadás folyamán kibontakozni?
Kim Jong-il és Donald Trump. Nagyon rossz hasonlatot tudom.
Hogy két kicsi székely emberről beszéljünk.
Gáspár és hát mind a mellett, hogy a két nagy szerep, ugye, Jeromosért címszerep. Nekem az az érzésem, hogy ez a két ember nem, hogy nem találkozik, egyáltalán nem találkozik az előadásról. Tehát, hogy úgy abszolút elmennek egymás mellett. De már első perctől, és ez még a szöveg is adja. Tehát, hogy nem látott még ilyet Gáspár. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, nem is tudom, mint amikor 500 évben egyszer csak hallottak addig róla, és csak bekövetkezik egy napfogyatkozás valahol a Grönlandon, amit az Eszkimó az életben nem látott, és azt hiszi, hogy eljött a világ vége. Vagy egyszerűen nem tudja, mi az. Hát valahogy én így képzelem el a kettőnk viszonyát, tehát olyan viszony, hogy igazából iszony. Nem szereti, látja rajta, hogy nem tiszta, nem becsületes, nem jó szándékkal jött, és ezek elhangzanak.
Egyébként te milyennek látod Gáspár? Tehát, hogy sok esetben azt mondhatnánk, hogy a kicsit bugyuta fiú, aki nem ismeri a nagyvilág törvényeit, aki nem ismeri a világot, és jön az ő maga tisztaságával, és butaságokat beszél. Ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan te milyennek láttad?
Nemrég láttam egy dokumentumfilmet egy emberről, aki, és nem olyan nagyon rég készülhetett, 2000-es években, aki ma ott lakik. Nem jut eszembe, tényleg nem jut eszembe a település neve, határok ketté választották, most Ukrajna a területén, akik is kérdezték, hogy magyar állampolgársággal nem tudom mi a kapcsolatban, és mondta, hogy hát ő már volt osztrák-magyar állampolgár, volt szovjet, volt magyar, volt csehszlovák, volt újra szovjet, most ukrán, de ő még a falu határát nem hagyta el.
Azt a mindenét.
Na, körülbelül ez jut eszembe Gáspárról is, hogy hétköznapi kötelességek, a teendők, azokat ugye falun, nem tudom, reggel mivel kezdik, tyúkot etetni, nem tudom. főleg kocsma környékén takarítani, ugye havat hányni, állítólag tél van. Én nagyon kicsi vagyok egy ilyen emberhez. Én csak eljáztam, tehát nekem egy ilyen élet az borzasztóan kevés. Tehát én nem tudom, én tényleg én végeznék magammal, tehát hogyha ez kéne évekig vagy évtizedekig, tehát hogy semmi ne történjen, semmi új, semmi különös, ne utazhassak, ne láthassak. De ugyanakkor elfogadom, hogy talán ilyen emberekre van szükség. De a Gáspár említi is, hogy neki Gábor a példaképe, aki valószínű, hogy hasonló utakat jár be valamikor, csak közben kikupálódott, ha használhatok ilyen csúnya szót. Ugye gimnáziumba járt, azt hiszem elhangzik, de falusi öltözetet visel. Nagyon sok mindent mondhatnék még Gáspárról, és mégis így hirtelen...
Mit tanulhatsz tőle, vagy mit tanulhattál tőle? Én mindig azzal vagyok, hogy a színészek a bizonyos figurák meg karakterek után mindig maradnak valami gondolattal, érzéssel.
Én érzéssel szoktam, általában érzésekkel szoktam maradni, és az érzéseket nagyon gyakran felhasználom következő adásokban is, különböző adásokban. Ha visszajön magától, mert ha visszajön, akkor természetes, és akkor az biztos, hogy jó. Nem tudom, ha konkrétan tanultam volna ebből valamit. Az egy biztos, hogy egy tanulság, hogy, és most inkább nagy vonalakban beszélek, mint színházról, az erdélyi színjátszásról, hogy itt elkezdtük ezt a Tamás Járont olyan öltözetbe, amilyen kell, vagy népviselet, vagy stb. Ennyi év után, és ennyi rengeteg adást, amiben akár voltam, vagy láttam, vagy stb. Tehát ma már olyan nagyon szokatlan számon, vagy ezt látom a Vásárhelyi színpadon. Nem rossz, hanem nagyon szokatlan. És ez lehetne egy tanulság, hogy ezt azért nem kellene elfelejteni. Tehát valahogy ezeket nem kellene elfelejteni. Tehát régebb azért ez úgy, nem mondom, hogy mindennapos volt, de minden évben legalább egy valóban volt egy Tamás, nem akarok egy más szerzőt mondani, most ő az aktuális, ugye. Én azt mondom, hogy még hagyjuk, hogy törögjön le egy pár előadás, és akkor talán, ha nem másképp személyesen elmondom, hogy mivel maradtam. Mi az érzés?
Gondolkodtam azon, hogy vajon mitől volt nekem ellenszenves figura, hiszen ugye abból a szemszögből is meg lehet közelíteni a történetet, hogy valóban segíteni akar. Tömegen, a népen akar segíteni, vagy magát szeretné egy másik pozícióba emelni, tehát hogy...
Jól láttad, mert hogy alapvetően nem lehet a Jeromos jóságáról vagy rosszaságáról úgy beszélni, hogy ne nézzük meg a körülötte lévőket. Na most, hogyha a körülötte lévőket megnézzük, akkor mit látunk? Látunk egy székely kis falut, ugye, aminek a lelke a kocsmáros, aki reggeltől estig iszik. Látjuk a székely álompár archetipusát, Ákos és Ágnes, akik hogyan kerülnek össze, hogy azt megelőzően Ákos talán a negyedik bicskázásánál tart. Akkor látunk egy erkölcsi kolosszust, aki Bajna Gábor, aki mit tesz azon kívül, hogy papol, ez el is hangzik az előadásban, semmit nem tesz szinte. Tehát, hogy ezekhez viszonyítva tulajdonképpen nem tudunk beszélni egy patyolattiszta helyzetről. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy Jeromos egy eléggé aktív és egy eléggé áldásos munkát végez. Tehát nem föltétlenül, és ezt igyekeztem is így megmutatni, hogy nem akar ő többet semminél, tehát igazából ő nem pozícióra vágyik, viszont ennek a világnak a leleplezésében nagyon aktívan részt vesz, és nagyon masszívan oda teszi önmagát. Most gondoljunk bele, tehát hogyha valaki a szemem bemondja az igazságot, ami egy bizonyos igazság, de igazság, azzal nekem szembesülni kell, és az egy jó dolog. Na most ez a közösségnek szembesülni kell azokkal a dolgokkal, hogy nem minden olyan fényes, mint látszik, nem minden arany, ami fénylik, és nem minden tündököl valójában, mint ahogy azt gondoljuk.
Uh-huh. Amiatt, miért Tamási is ilyen homályba helyezi Jeromos figuráját, hát sokan az ördöggel azonosították.
Igen, de Tamásinak van egy, tehát Tamási önmagában is zseniális, de a húzása, hogy miért nevezte el tündöklő Jeromosnak ezt a Jeromost, mert hogy Jeromos az egy, ugye ez egy keresztnév, illetve személynév. De az, hogy tündöklő, és hogy az ördög tündököl tulajdonképpen, és amikor az ördög tündököl, akkor már lehet, hogy nem is az annyira az ördögről beszélünk. Azt gondolom, hogy 37-ben írta talán ezt a művét, hogy akkor nagyon egyszerűen fogalmaztak meg dolgokat, nem mintha most nem ezt tennénk, de De igen, kellett egy stigma mindenképpen, hogy ki ez az ember. Viszont az utókor és a rákövetkező évtizedek, azok olyan módon alakult az életünk ezekben az évtizedekben, hogy valóban nagyon árnyaltá vált ez az egész történet. Manapság nem lehet úgy eljátszani a tündöklőjáról most, hogy ő az ördög. Mert hogy nem szeretjük az ördögöt? Néha igen. Miért a pénz nem az ördög? Egy adott ponton? Vagy az, hogy mondjuk egész nap tisztességes családapaként éljük az életünket, de este a virtuális térben képesek vagyunk meglincselni valakit, aki ellene mond annak, amit mi gondolunk. Ez nem az ördög. És ezt csináljuk reggeltől estig tulajdonképpen. És az, hogy a látszatot mutatjuk meg, és nem mutatjuk meg a mélységeinket, ez nem ördögi? De ez mind nagyon ördögi. Tehát, hogy ilyen értelemben, és ezért is mondtam az elején, hogy nem egy nagy Mephisztóról van itt szó, hanem azokról az apró dolgokról, amelyek bennünket nagyon mozgatnak sajnos. De hát egyéb dolgunk nincs, mint ezekkel szembenézni.